Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. A mikrofonnál Burger Ferenc. A Teológia 20 beszélgetés sorozatunk második beszélgetését hallgatják. Görbe József Kartali plébános atyával beszélgetek a Mi című könyve alapján. József atya, azt olvasom a könyvedben, hogy Isten fia ugyanis megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. Nehéz szöveg ez. Hogy kell ezt érteni? Te hogyan érted ezt? Miben látod a problémát, amiért ezt a kérdést külön idézőjelbe hoztad a könyvedben?
Hát ez a második vatikáni zsinatnak a szövege, és a zsinat éppen azt szeretné világossá tenni, hogy Jézus Krisztus mindenki megváltója. A mindenki megváltója az ténylegesen azt jelenti, hogy minden testnek, mindennek, ami van, Krisztusban megváltást nyer, és ő a megváltója minden, az egész mindenségnek. Na most ezt a szöveg egy másik magyarázattal kiegészíti, hogy ez voltaképpen a húsvéti misztériumhoz kapcsol minket. Azaz magában, Krisztusnak a kereszthalálában mindannyian egy leszünk. Mert hiszen a megváltásban Krisztus mindenkit az atyába vitt, és így, mint egy megváltott. Az igazi kérdés azonban, amit itt a szöveg, mert hisz ez is a zsinatnak a szövege, hogy mindez csak az Isten tudja, hogy hogyan. Most nekem a problémám ebből adódik, és az egész könyvemnek kiinduló alapja éppen ez, hogyha csak az Isten a tudója ennek a problémának, akkor miért érdekelne engem ez az egész kérdés? Ha én nem tudom, hogy hogyan történik mindez a húsvéti misztériumban, és én hogyan leszek egy Krisztusban, mindenkivel, akkor miért foglalkozzak ezzel a kérdéssel? Isten tudja, ez az ő dolga, és kész. Na most szerintem ez így nem jó. Egészen biztos vagyok benne, hogy Isten, amikor egy ilyen kinyilatkoztatást ad, mint a zsinati szöveg most elénk tár, akkor ennek a mélységét is hajlandó föltárni előttünk. Nem rejti magába a titkot, hanem lépésről lépésre kibontja, mint egy engedi, hogy megfejtsük és közel kerüljünk a misztériumhoz. Hiszen éppen ez tesz minket vonzóvá. Mármint, hogy vonz minket ez a titok. Mert hát szerintem ez a legfontosabb. Ha mindenkivel egyesült Krisztus, akkor ez mindenkit érintő kérdés. Olyan, amivel egy ateista, egy nem hívő ember is, ha olvassa ezt a szöveget, szembesül, hogy én egy vagyok Krisztussal, és így egy vagyok minden egyes emberrel. Nézetem szerint ez egy feszítő kérdés, ami mindenkiben, ha értően olvassa, fölteszi a kérdést. Hogyan is van ez? Erre nem lehet azt mondani, ennek az Isten a tudója. Pontosabban lehet ezt mondani, de én azt gondolom, mélyebbre kell ásni, és Isten akkor elkezdi, mint egy fölszivárogtatni a megoldást is.
Miben látod ezt a fölszivárogtatást? Csak nem Jézus Krisztus személyében, hiszen azért arról tudnunk kell, agyilag is, tehát értelmileg is tudnunk kell, hogy nekünk a Krisztus a megváltónk, és ő akar tőlünk valamit, mert őt az atya küldte.
Maga az egyház, és különösen az egyházban gondolkodók elkezdtek ezzel a kérdéssel szembesülni, és nekiveselkedtek annak, hogy megpróbálják meg is válaszolni. Ennek az egyik jeles képviselője Karl Rahner volt, akinek az anonim kereszténység volt az egyik megoldási kísérlete arra, amiről most beszélünk. Ő ugyanis azt mondja, hogy mivel a zsinat világosan és határozottan állítja az előző zsinatokhoz igazodva, hogy a hit szükséges, méghozzá a keresztséggel együtt, ő úgy gondolja, hogy talán a keresztséget most egy picit mellőzve a hitre koncentráljunk. De sajnos azt kell mondanom, hogy Rahnernek egy olyan megoldási kísérlete van, amit vissza kell utasítanunk. Ő ugyanis arról beszél, hogy talán föltételezhető egy olyan csenevész hit, amely mindenkiben jelen van, még akkor is, ha ő erről nem tud. Csodálatos gondolat, amit ő megpróbál kifejteni, az körülbelül azt jelzi, hogy komolyan veszi a problémát. Az első Timóteus könyvében olvasuk második fejezet, negyedik versében, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Rahner is és az egyház is ebből indul ki. Amikor tehát az egyház azt mondja, hogy minden emberrel egyesült, mármint az Úr Jézus, akkor voltak éppen ezt a dolgot látja szem előtt, hogy az Atya mindenkit üdvözíteni akar. Ráner pedig ezt a mindenki üdvözíteni akar kérdést nem tudja elengedni a hittől, mert a hitre szükség van. És ezért gondolja ő, hogy valamiféle csenevész hitet kéne föltételeznünk. Azonban szerintem ez Istentől még méltatlan is volna, hogy valami csenevész hitet adjon, és ebben a csenevész hitben tudjon minket üdvözíteni. Egészen más ennek a háttere szerintem. Először is csak nagy vonalakban, ha már a hitre kérdezünk rá, ha hit nélkül nem lehet üdvözülni, akkor voltak éppen én azt mondom, inkább a szabadság nélkül nem lehet üdvözülni. Azaz mindenkinek szabadon kell választania az Isten vagy éppen Isten elleni döntésében. Na most, hogy ez hogy valósul meg majd, azt én pontosan nem tudom. De egészen biztos, hogy a szabadság kérdése itt viszont mintegy karöltve van a hittel. Nézetem szerint, és hát egyébként az egyház is ezt tanítja, a legnagyobb szabadság éppen ott valósul meg, amikor az ember hitben átadja önmagát Krisztusnak. Ennél nagyobb szabadság nincs. Ezt Krisztus másként úgy fogalmazza meg, hogy az igazság szabaddá tesz. Sőt, ahogy ő mondja, az igazság megszentel. Ez nagyon-nagyon fontos számomra, ez vezérfonal. Az Úr Jézus sosem mondott volna olyat, hogy a szeretet megszentel. Hát ilyet még eszébe se jutott, hogy mondjon, mert akkor némelyik ember azt gondolja, hogy az ő kis önző szeretete is lehet, hogy majd valami megszentelő erővel bír. Semmiféle ilyen nincs. Egyedül Krisztus tud szeretni, de ezt a szeretetét ő igazságban tárja föl előttünk. Az egyház, ez az igazság, ő ennek az igazságnak a hordozója, ő ennek az igazságnak a megjelenítője, a kibontója, vagyis magát, Krisztust kell megjeleníteni és kibontania az egyháznak. Ezért tehát én szerintem a hit és a szabadság a legfontosabb kérdés. Innen nézve tehát én azt gondolom, ezen kell elgondolkodnunk, hogy hogyan is értelmezzük az anonim kereszténységet, hogyan is értelmezzük azt, hogy Isten minden emberrel egyesült. Nézetem szerint a legjobb, hogyha engedjük Krisztust magát szóhoz jutni ebben a kérdésben.
Nyilatkozott az anonim kereszténységről az Úr Jézus?
Nem, az Úr Jézus nem az anonim kereszténységről, hanem arról nyilatkozott, hogy nélküle senki nem tehet semmit. Mi sem tehetünk semmit, és nélküle egyáltalán nincs élet. Az élet ő benne van, ő maga az élet, erről tett. Na most, hogy ő hogyan tud jelen lenni? A Szentírásban, ugye a prológusban ezt halljuk, hogy minden embert megvilágosít. Ő az élet világossága. És ez a világosság egyben a maga az élet is. Tehát amikor megvilágosít minket, akkor ez a világosság, mint élet jelenik meg bennünk. Elkezdünk igazán élni, vagyis szeretni. Ez a másik fogalma az életnek, hiszen Isten maga a szeretet, és Isten maga az élet. Ha tehát azt mondom, hogy Isten szeretet, vagy hogy Isten élet, akkor lényegében ugyanazt mondom, mert Isten számára az élet nem más, mint a szeretet. Ezért tehát az Úr Jézus arra hív bennünket, hogy megvilágítson minket, hogy az ő szeretete nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni. Pontosabban az ember úgy gondolja, hogy lehet, de amikor elhelyezi egy nagyobb távlatba, ebbe a krisztusi távlatba, akkor rádöbben arra, amire Pál is, hogy hozzám érten minden semminek, sőt szemétnek tekinthető.
Megengedsz egy provokatív kérdést. Jézus Krisztusról beszélsz, de mi van azokkal, akik nem tudnak vele személyesen találkozni? Mert azok, akik találkozhattak vele, azoknak személyesen benne kellett hinni. Na de mi azért majd 2000 évvel után élünk. Ezt ránk is érted, amit most itt mondtál? Nem Krisztus kortársaira?
Pontosan ez a lényeg ebben, hogy az Úr Jézus, mint majd látni fogjuk a könyvem elemzésében, nem arról van szó, hogy valamit fölvet magára, ami nem az övé, hanem a miénk, és akkor azt megváltja. Úgy is mondhatnám, hogy magára vesz egy olyan emberi természetet, ami olyan piszkos, olyan mocskos, hogy azt meg kell tisztítani, és akkor ő a saját vérével megtisztítja, és akkor azt mondja, na ez a tiétek. Most már persze az enyém is. Nem, ellenkezőleg. Arról van szó, mint majd látni fogjuk, az emberi természet az az övé, nem a miénk. Ez az ő természete. Ő az, aki kiüresedett. Már öröktől fogva is emberré lett. Ő az, akinek az egész élete és misztériuma éppen azt tárja föl, hogy Isten öröktől fogva szeret minket. A probléma tehát sokkal inkább az szerintem, hogy az egyháznak milyen megoldási kísérletei vannak, és mi az, ami nem tud egyelőre magyarázatot találni az egyház tanításában. Itt van, mindjárt hozom én akkor, a katekizmusunknak az egyik kérdését. A katekizmus ugyanis azt mondja, Isten az üdvösséget a keresztség szentségéhez kötötte, de ő maga nincs a szentségeihez kötve. Ez azt jelenti, hogy Isten bármit megtehet. Őt nem kötelezhetjük arra, hogy tartsa figyelembe az egyház törvényeit, előírásait, és csak az szerint cselekedhet. Isten azt tesz, amit akar, egészen pontosan, ami a szeretetével összeegyeztethető. Na most azonban itt hagy olvassak föl egy nagyon-nagyon fontos szöveget. Nazianzi Szent Gergely, egészen pontosan ez Nazianzoszi Szent Gergelynek a gondolata. Mert amit Krisztus nem vett föl, azt nem is gyógyította meg. A megváltásban csak annak van része, ami egyesült Istennel. Na most ezt a szöveget, ha én összeolvasom a zsinat szövegével, akkor egy nagyon-nagyon különös dologra jutok. Arról van ugyanis szó, és ez a legnagyobb dilemma, hogy Szent Gergely azt mondja, hogy amivel Isten egyesült, arra úgy tekinthetek, mint ami üdvözült. Hát nyilvánvaló, ami Istennel egyesült, az egyben üdvözült is, hát Istenben él ezek szerint. Így viszont arra jutok egy logikus következménnyel, hogyha minden emberrel egyesült az Úr Jézus, akkor minden ember üdvözül. Azt hiszem, ez logikus és világos. Ezért olyan nagyon nagy probléma az, amit az egyház a zsinaton mondott, és ezt mintegy az Istenre utalta, hogy ő tudja, hogy ez hogyan történik. Miközben nekünk nem csak a zsinat szövegei vannak, hanem még ennél sokkal több is. Ez például, amit most itt hallottunk, hogy aki Istennel egyesült, az üdvözült. Ha most minden ember Krisztussal egyesült, akkor minden ember üdvözült. Nagyon-nagyon furcsa, nagyon-nagyon messzire mutató probléma ez, és ez olyan dilemma, amit nem szabad így parlagon hagyni, anélkül, hogy nem próbálnánk megérteni, és nem próbálnánk fölfejteni a misztériumot.
Mit gondolsz te arról, hogy az egyház ezt az úgynevezett anonim kereszténységgel nem foglalkozott? Tehát ezek a szövegek, amit most itt idéztél, hát ezek még nem is ismerték ezt. Hát ugye Nazianzi Szent Gergely az nem volt kortársa Ránernek, mint tudjuk. Tehát ez az anonim kereszténység fogalom, ez frissebb, mint amit itt most felolvastál. Tehát ezt tulajdonképpen Rainer szülte és adta az egyház kezébe, az egyház azonban nem nagyon foglalkozott ezek szerint vele, mert csak inkább teológusok piszkálgatják ezt az anonim kereszténység kérdést.
Ez a katolicizmusunkból fakadó probléma. Ez abból fakad, hogy nekünk mindenkire kiterjedő gondolatisággal kell végignéznünk, és tudnunk kell, hogy mindenkit üdvözíteni akar az Atya. Senkit nem hagyhatunk az út szélén. Na most Rainer ezt látta, és ő megpróbálta ezzel az anonim kereszténységgel ezt a kérdést megoldani, de nem tudta. Nem tudta éppen azért, mert nem tudott másra jutni, csak egy csenevész hit által való üdvösségre. Ez szerintem abszurdum. Ezt én egészen biztos vagyok benne, hogy tarthatatlan, és nem is érdemes vele foglalkozni. Én erről gondolkodom, hogy hogyan lehetséges az, hogy minden emberrel egyesül az Úr Jézus, de akivel egyesült, az üdvözül. Na most ezért én a gondolkodásomban egy teológia metanoiát sürgetek. A teológia metanoia az, a metanoia ugye az a gondolkodás megváltoztatása, egyébként mi ezt megtérésnek nevezzük. Amikor a Szentírás metanoiát mond, azt mi megtéréssel fordítjuk. Meg kéne térni újra a teológiának. Na de ez nem azt jelenti, hogy nem hisz a teológia, hanem hogy újra kell gondolnia a dolgokat. Nem úgy, ahogy eddig gondolta. Na és én azt gondolom, hogy a II. Vatikáni zsinat után maga az egyház mintegy föl is szólítja a teológusokat arra, hogy bár Isten a tudója, azért mégiscsak próbáljátok meg megérteni, hogy hogyan is lehetséges az, hogy Isten minden emberrel egyesült, és amivel egyesült, az üdvözült. Vagyis, hogy Isten ténylegesen minden embert üdvözíteni akar. Ez a teológiai megújulás, amit én metanoiának mondok, tehát az újragondolása, ez, hagy mondjam, ténylegesen, anélkül, hogy nagy szavakat akarnék használni, Ez valami olyan, mint a newtoni és az einsteini fizika. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik a másik fölött van, vagy az egyik a másikat kizárja. Hogy mondjak egy egyszerű példát. Van az anyag, van a kémia, van a biológia, és van az ember, akinek még szellemi gondolkodó képessége is van. Ezek nem kizárják egymást. Nem arról van szó, hogy az egyik leveti a másikat, és a másik nélkül megvan, hanem hogy egymásba épülnek, egymást föltételezik. Nyilvánvalóan a szellemnél egy kicsit más a helyzet, a szellem nem föltételezi azt, hogy mindenképp és szükségerősen kell, hogy legyen anyag, hiszen Isten is szellem, gondolkodó valóság. De a mi életünkben ezek a dolgok nem kizárók, hanem egymásban vannak. Hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű és szép példát. Az Apollo 13 című filmet talán sokan látták. Arról szól, hogy föl akartak jutni újra a Holdra, de az expedíció során egy baleset történt, egy oxigénpalac fölrobbant. El kellett hagyniuk az űrhajót, és azzal a kis űrkompal kellett haza lavírozniuk, ami hát nem erre volt kitalálva. Most eközben állandóan számolniuk kellett, hogy milyen szögben, hogy érhet vissza, hogy el ne égjen, hogy nehogy becsapódjon. Szóval ez egy egyszerű fizika. Ezt a fizikát Newton egyenleteivel számolt. És a filmben van egy nagyon csodálatos rész, amikor a NASA-nál is és fönt az asztronauták is dolgoznak, számolnak, mint az őrültek, és amikor megvan az eredmény, hogy mit kell csináljanak, akkor azt mondja a parancsnok fönn, mostantól kezdve Newton kezében vagyunk. Nem Isten kezében, Newton kezében. Ez annyira megható számomra, mert itt nem imádkozni kellett, itt számolni kellett. De nyilvánvalóan, hogy ők is, Newton is, és minden Isten kezében van. Ez nem kizárja azt, hogy itt most nem volt jelen Isten, hanem azt, hogy adott nekünk már előtte egy gondolkodót, aki alapján, a gondolatai alapján ki lehetett számolni dolgokat, föl lehetett jutni a Holdra, és nehéz esetben vissza is lehet lavírozni. Ez a kettő nem zárja ki egymást, és itt jön be az Einstein. Amikor Einstein elkezdett gondolkodni a tömegvonzáson, a gravitáción, akkor rádöbbent arra, hogy itt még valamire szükségünk van. És ez a téridő. És ő kidolgozta a relativitás elméletnek a speciális és általános elméletét. Ez nem jelenti azt, hogy Einstein félredobta volna a newtoni törvényeket, és azt mondaná, hogy ezek már nem igazak. Hanem arról van szó, hogy a fénysebességnél nem igazak a newtoni törvények. De van egy határ, ami után, ha sebesség odáig lassul, csitul, csendesedik, akkor a newtoniak érvényessé válnak. Ugyanezt történik az én könyvemben is, ha szabad ezt mondanom, már csak azért is, mert a könyvem hátulján éppen ez a hasonlat van. A teológia relativitás elmélete. Na és az én gondolatom éppen ez. Newtonnak a gondolatai igazak a földi körülmények között, és el lehet jutni vele a Holdra. Azt is mondhatnám, ez az egyház tanítása. Az egyház dogmái és tanításai alapján föl lehet jutni mennybe. De, hogy a menny az mennyivel másabb, az akkor mutatkozik meg, amikor a Newton elméleteit fölváltja az Einstein elmélete. Ami magában foglalja egyébként a Newtonit, hogy én úgy gondolom, hogy olyan elméletre, olyan megújulásra van szükség, ami magában foglalja a dogmáinkat, az egész teológiai múltunkat, tanításunkat, de afölé tud emelkedni, hogy azt, amit mi így fogalmazunk meg, hogy annak csak Isten a tudója, hogy hogyan történhet meg, hogy Krisztus minden emberrel egyesül, erre mégis tudjunk valamiféle emberi magyarázatot is keresni.
Kedves József atya, köszönöm a gondolataidat, az időnk lejárt. Innen fogjuk folytatni a legközelebbi alkalommal, várjuk szeretettel továbbra is a kedves hallgatókat, hogy együtt gondolkodjanak József atyával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Burger Ferenc atya beszélgetését hallották Görbe József atyával a nemrég megjelent Mi című könyvéről. A beszélgetés második része hangzott el.